Köszönjük, jó Istenünk, hogy újból itt lehetünk a Te házadban. Köszönjük, hogy Te itt voltál, Te vártál bennünket, és köszönjük, hogy szólni akarsz hozzánk. Magasztalunk azért, hogy élet van benned, magasztalunk, hogy Te vagy az út, és így megismerhetjük, megtudhatjuk azt, hogy hogy lehet hozzád közel jutni, a Te országodba bekerülni. Köszönjük a perecsenyi vendégeket, testvéreket, kérünk, hogy áld meg szolgálatukat, áld meg a Te igédet is ma este. Szeretnénk, jó Istenünk, hallani a Te hangodat. Szeretnénk abba a mennyei légkörbe, a kegyelmi szférába bekerülni, Urunk, ahol mi eltörpülünk, és Te nősz nagyjá. Kérünk, Istenünk, hogy jelenj meg, és szólj hozzánk minnyájunkhoz, és áldj meg minden szolgálatot ezen a délutánon. Amen.
Igét olvassuk. A Sámuel második könyve 14. részéből a 4-től 14-ig és 21-től 28-ig terjedő igéket. Szóla azért a tékoabeli asszony a királynak, minek utána alcára földre leborult, és térdet fejet hajtott, és mondta: segíts meg, ó király! És mondta néki a király: mi bajod van? Felele az: ó, én özvegyasszony vagyok, mert az én férjem meghalt. És a te szolgálódnak két fia volt, kik összevesztek a mezőn, és mivel nem volt senki, aki őket megvédte volna, az egyik megsérti a másikat, és megölé. És ime az egész háznép ellene támadott a te szolgáló leányodnak, és ezt mondják: add kezünkbe az ő testvérének gyilkosát, hadd öljük meg őt az ő testvérének lelkéért, akit megölt, és veszessük el az örököst is. Így akarják eloltani a kicsin szikrácskát, amely nékem megmaradott, hogy az én férjemnek ne maradjon se neve, se maradék a föld színén. Mondd azért a király az asszonynak: menj el házadhoz, és parancsolok a te dolgod felől. Felele pedig a Tékoából való asszony a királynak: uram király, én rajtam legyen a bűn súlya, és az én atyámnak házán, de a király és az ő trónja ártatlan lészen. Mondta erre a király, aki te ellened szól, hozd ide előmbe, és többé nem fog illetni téged. Akkor ő mondta, emlékezzék meg, kérlek, a király az Úrról, a te Istenedről, hogy a vérbosszútól ne szaporítsa a pusztulást, és hogy az én fiamat ne veszessék el. Felele a király, él az Úr, hogy a te fiadnak egy hajszála sem esik le a földre. És mondta az asszony, kérlek, hadd szóljon a te szolgálód, csak egy szót az én uramnak, a királynak, és ő mondta, szólj. Akkor mondta az asszony, miért gondoltál ehhez hasonló dolgot az Isten népe ellen? Mert mivel a király ezt a szót szólotta, mint egy maga is bűnös, hogy a király azt, akit eltaszított magától, nem hivatja vissza. Mert bizonyára meg kell halnunk, és olyanok vagyunk, mint a víz, mely a földre kiöntetvén fel nem szedhető, és az Isten egy lelket sem akar elvenni, hogy hanem azt a gondolatot gondolja magában, hogy ne legyen szám kivetve előtte az eltaszított sem. 21. verstől. Akkor mondd a király Joábnak, imé megteszem ezt a dolgot, eredj el és hozd haza az én fiamat Abszalont. És a földre arccal leborult Joáb, és térdet fejet hajtván megköszönte a királynak, és mondta Joáb, ma ismerte meg, uram király, a te szolgád, hogy van valami becsületem előtted, mert az ő szolgájának beszédét megcselekedte a király. Felkele azért Joáb, és elméne Gessúrba, és hazahozzá Abszalont Jeruzsálembe. És mondta a király, menjen a maga házába, és az én színemet ne lássa. Tér azért Abszalom az ő házába, és a királynak orcáját nem láthatá. Nem vala pedig az egész Izraelben olyan szép ember, mint Abszalom, ki dicséretre olyan méltó volna, tetőtől fogva talpig ő benne semmi hiba nem volt. És mikor a fejét megnyíratja vala, mert minden esztendőben megnyíratja, mivel igen nehéz volna, azért nyíratja le, az ő fejének haja nyom vala 200 siklust a királyi mérték szerint. Lőn pedig Abszalomnak 3 fia és egy leánya, kinek neve Támár volt, ez igen szép termető asszony volt. 2 esztendőt töltött immár Abszalom Jeruzsálemben, de a királynak színét még nem látta.
valóban így lehetünk együtt ma délután, hogy az Úr Jézus Krisztus győzött a Golgotán, győzött a bűn felett, az ördögöt is legyőzte, és így lehetünk együtt. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délutánon is, a Jóisten házába, helybelieket és vendégeket. Köszöntöm újból szeretettel a Perecsenyi testvéreket, az ének zenekart. Nagyon örülünk, hogy eljöttek hozzánk, és úgy gondolom, hogy az ebédidő alatt is kellemesen beszélgettek, és közelebb kerültek az Úrhoz, és egymáshoz is. És ezt próbáljuk tenni ma délután is, és ezért kérjük az Úr segítségét, úgy ahogy a tékoabeli asszony kérte, imádkozott, segíts meg, ó király! Hát ez a mi kérésünk is, hogy a mi királyunk, a legnagyobb, a leghatalmasabb, az Úr Jézus, ő segítsen bennünket, és adjon előre menetelt az ő munkájának a mi életünkben. Köszöntöm szeretettel Borzási testvért, kedves családjával együtt. Testvérünk újra fogja az Úr igéjét hirdetni, és ennek mi nagyon örülünk, és imádkozunk azért, hogy a Jóisten áldja meg az ige hirdetésében. Kérem szeretettel az énekkar szolgálatát, testvéreink dicsérjék az Urat, amiután Bákai Sándor testvér szolgálatát hallgatjuk.
A mennyből jött hozzám, ő megváltó, és békét hozott nekem. A túlvali, a kívül pásztoló, megkedett üdvössége.
Drága testvéreket és kedves gyülekezetet nagy szeretettel köszöntöm. Gyülekezetünknek ez évi köszöntő ígéje Filippi beliekhez írott levél 4. rész 8. verse. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Nagyon fontos ez mindannyiunk számára, különösen akik a Jóisten gyermekeinek neveztetünk. Ebben kell magunkat gyakoroljuk. És ugyanúgy egy másik ige részletből is szeretnék még hasonló igeverseket szólni a gyülekezet felé. Az Efézusi levél 3. részében található a 14 verstől a következő verseket. Ezokáért meghajtom térdemet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg néktek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek a belső emberben az ő lelke által, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben. Tovább is mondhatnám, testvéreim, nagyon drága a Jóisten ígéje. Nem akarom az időt nagyon vesztegelni, de elismerem azt és vallom, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Ő az én megváltom, akiről énekelt az énekkar. Őt hirdetem, őt vallom. Ő könyörült rajtam, és az atyáimtól örökölt hiába való életből megváltoztatott, kegyelmet adott, bűnbocsánatot adott. És ezt hirdetem, nem szégyelem. Ő hadd gazdagítson meg bennünket a szeretetben, a jó cselekedetekben. Ő meg tudja tenni az ő lelke által. Meg tud bennünket erősíteni, alkalmassá tud tenni a szolgálatra. Mi önmagunktól nincs erőnk, tehetetlenek vagyunk, de ő ezt meg tudja tenni. El tudja végezni, ha lakozik a mi szívünkben. Hadd legyen neki dicsőség. Hadd szolgáljunk az ő nevében. Hadd magasztaljuk őt. Ezt ne szégyeljük soha megvallani. Én nem szégyelem, mert ő könyörült rajtam. Ő változtatta meg az életemet. És most itt vagyok, és nagyon örülök. Első alkalommal vagyok itt a szatmári testvérek között. És örülök neki, hogy itt vagyok. És az ő gyermekei közé tartozom. Nem szégyelem. És ne szégyeljük őt, valljuk meg bátran, mert ő él, ő a mi Urunk. Ő hallgatja meg a mi imádságunkat. Járuljunk hozzá hittel és bízalommal. Amen.
A zenekar szolgálata következik, és azután Kulcsár Efraim fog szolgálni.
Thank you. gondolom, hogy nem csak a hőség melege fűz bennünket össze, hanem a Krisztus szeretete is. Azért lehetünk együtt, azért lehetünk mi testvérek, mert valaki meghalt értünk. Jézus Krisztus. És ezzel a Jézus Krisztussal találkoztam én is. És elmondhatom azt, hogy megváltoztatta az életemet gyökeresen. Egy igeverset hadd olvassak fel, és néhány gondolatot hadd osszak meg a testvérekkel. Lukács evangéliumának a 9. részéből a 23-as verset. Mondja vala pedig mindeneknek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Négy dolgot jegyeztem meg ebből az igeversből. Akarni, megtagadni, felvenni és követni. Sok dolgot akarunk mi ebben az életben elérni, sok dolgot akarunk megvalósítani. De hány ember az, aki akar Jézushoz jönni? Ki az, aki ma délután akar találkozni az Úr Jézussal? Nem elég csak szeretném, vágyom rá, kell igazából akarni valamit, hogy az ember elérje. Sokszor megtörténik velem is, hogy szeretném olyan 50-50%-ba, igenis, meg nem is. Ebből nem lesz megvalósítás. De ha szívem mélyéből akarok valamit elérni, és szívem mélyéből vágyom a Jézusra való közösségre, a vele való találkozásra, akkor az rajtam múlik. Rajtam áll. Jézus akar találkozni valamennyiünkkel. Megtagadni magunkat. Lehet, hogy ez talán a legnehezebb. Megtagadni más könnyebb. Vagy kitagadni. De megtagadni a saját indulatomat, megtagadni az elképzeléseimet, és helyet adni, hogy más is érvényesüljön az életemben, megtagadni sok-sok dolgot, ami bűnre visz, ami eltávolít Jézus Krisztustól, ez nehezen megy. Arra int az Úr Jézus, hogy tagadja meg magát. Akarni kell ezt is. És vegye fel az ő keresztjét. Nem tudom, kinek milyen keresztje van, kinek miért engedett meg az Úr Jézus, de nem hagy, nem enged feljebb kísértetni, nem enged meg nagyobb keresztet, mint amilyet el tudnánk hordozni. De fel kell venni minden nap, azt mondja az Úr Jézus, minden nap, és kövessen engem. A követésről eszembe jut egy kis történet, amikor egy édesapa, nem lévén hívő, egy téli délután elindult hazulról, friss hó esett akkor, és a kocsmába kötött ki. Aztán néhány perc múlva egyszer nyílik a kocsmaajtó, és hát kit lát megrőkönyödve az édesapá saját kisfiát. És kérdi, kisfiam, hogy jöttél ide? Hát úgy, édesapám, hogy a nyomokba láttam, a hóba láttam a nyomodat, és mindenütt jöttem a nyomodba, és itt kötöttem ki. Követni kit szoktunk, vagy kit akarunk? Az Úr Jézust azt mondja magáról, én vagyok az út. Ha őt követjük, akkor jó helyt lesz a végállomás, a célunk. A célba érkezünk. De ha a sötét hatalmaságot az ördög szavára hallgatunk és azt követjük, akkor annak a kárhozat lesz a vége. Én kívánom először magam részére, akarjunk Jézussal járni. Megtagadjuk magunkat, a kívánságainkat, felvenni keresztünket, és kövessük őt, úgy, ahogy elvárja tőlünk. Kívánom ezt magam és mindannyiunk részére. Amen.
Az énekkar szolgálatát hallgassuk meg, majd Kulcsár Efraimné Márta fog szolgálni.
Kát és Béla, miért? Uram, miért kell élni és annyit szenvedni, megvetést, gúnyt, rágalmat tűrni? Uram, az élet miért így mostoha? Miért a kenyér élethalál harca? Miért? Ezernyi miért kiált hozzád, s feleletet nem kap rá a világ. Élni csak azért, hogy mindig szenvedjünk, megvetést, gúnyt, rágalmat tűrjünk, hogy szenvedjük bús mostoha sorsunkat, amit az élet vad zordon keze ad. Élni, hogy harcoljunk egy életen át, hogy legyen kenyerünk, eledelünk, ruhánk. Ezért élni egy percig sem érdemes. Ennél többet ér a halál, a sírkereszt, de a szívem mélyén megszólal egy hang, amely a sok-sok miértre feleletet ad, s valaki megfogja a kezem és vezet. Ez a valaki Isten, a szeretet. Élni tudod, miért kell? Megmondom neked. Ne kínozd, ne terheld vele a szíved. Élni azért kell, amiért Krisztus élt. Elviselni mindazt, mit ad a földi lét, és amikor gúnyolnak, nevetnek, akkor is kell tisztán szeretned. Szeretned kell azt is, aki megvet. Gyógyítnod kell a lelki beteget, s végül azoktól, akiket szerettél, ha kell, halált is szenvedjél, és majd a kínok közt imádkozz érted, mint Krisztus tette fenn a kereszten. A halál után jön a feltámadás, s akkor elveszed mindennek jutalmát. Ez a felelet a sok-sok miértre. Álljon tehát mindenki a helyére, és ne kérdezze többet senki sem miért. Mert élni ezért kell, csupán csak ezért. Amen. Amen.
Zenekar szolgálatát kérjük továbbá, majd Borzás Istvánné Márta fog szolgálni a zenekarját.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Egy igeverset olvasok most fel. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Mostanában az Efézusiakhoz írt levelet olvasom, és ez az igevers különösképpen megmaradt bennem. És úgy megfogalmazhatatlan, újra meg újra eszembe jutott, és most délelőtt, hogy a görbeségek kiegyenesítéséről volt szó, újra eszembe jutott ez az ige. És mivel olyan nagyon kedves maradt számomra az egyik kedves ige az Efézusiakhoz írt levélből, és újra meg újra szánt bennem, ezért gondoltam, hogy ezt elmondom. Ugyanis mi együtt most úgy vagyunk, mint a világosság fiai. Azért, mert találkoztunk a világ világosságával, Jézus Krisztussal. Ugyanis az előtte levő igeversben pont erről van szó, mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. És hogy a görbeségek kiegyenesítéséről volt szó, hát az is megfogalmazódott bennem, hogy a művészetben vannak olyan alkotások, ahol a görbeségeket gyönyörűen egybefonja valamilyen módon a művész, és gyönyörködik benne az ember. Nem is tűnik fel, ha nem lenne művészi módon megalkotva, nem is gyönyörködnék benne, ugye? És arra gondoltam, hogy ismerünk mi is egy nagy művészt, aki olyan ügyesen össze tudja fonni a görbeségeket, hogy fel se tűnik a hívő embernek. Nagyon jól tudjuk, hogy kiről van szó, lelkünk ellenségéről. És arra gondoltam, hogy nekem nagyon szemfülesnek kell lennem, hogy észrevegyem azt, amikor ő olyan ügyesen elém hozza ezeket a dolgokat, hogy felismerjem. És érdekes módon, hogy a következő igében éppen erről is van szó. A 10. versben, ez az Efézusiakhoz írt levél 5. részéből idéztem ezeket az igéket. A 10. versben ezt olvasok, ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak, és ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezétek le ezeket. És arra gondoltam, hogyha ebben a görbességekkel teli világban én azt mondom, hogy ez a mérce túl magas, ami ebben a 9. versben van itt írva, hogy a világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Hogyha én azt mondom, hogy ez a mérce magas, erre képtelen vagyok. Hát végül is így van, egyedül képtelen vagyok. Csak is úgy vagyok képes, a világ világosságával vagyok képes erre, és pedig úgy, hogy minden nap megítélem, hogy mi kedves az Úr előtt. És Isten ehhez erőt, a segítséget, világosságot, hogy újra meg újra ítéljem meg magamban, hogy mi kedves az Úr előtt. És határozzam el magamat arra, hogy nem veszek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. Ez nagyon kedves üzenetem ennek az igének a számomra, és szeretném most ma újra magamévá tenni olyan módon is, hogy elhatározom magamat, és arra, hogy világosan látom a görbeségeket a saját életemben, és ugyanúgy arra is elhatárolom magamat, szóval a sötétség cselekedeteitől teljesen elhatárolva magamat. Amen.
Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután pedig Balla Jánosné Erzsébet és Józsa Ervin fognak szolgálni.
Zengje még a lajkunk ámen, zengje még a lajkunk ámen, zengje még a lajkunk ámen, ámen, ámen. Az Úr a pásztorom, nincsen semmi álom, és Amen. Zengje még a lajkunk, amen. Zengje még a lajkunk, amen.
Ahhoz, aki a szélnek súlyt szerzett. Szellők a széles keskeny utakon, kellemes, kedves és pajkos szellők, szószékek bíborát lebegtetők, a padban fáradt, tikkadt emberek, nyelvük kiszáradt, lelkük elepett, szomjasan várják az esőt. A szél menetrend szerint kavarog, keveri az útszéli szemetet, leveri a tavai levelet, nagy bűnbánattal zizeg az avar, megbök néhány kemény kalapot, ha az Úr előtt magát megadni, alázattal köszönni nem akar. Azt hirdetjük, hogy drága szent vetés a mindennapi ige hirdetés. Tökéletes a menete, a váza, kincs, pontos készület az ára. A hallgatók mind megcsodálják, magnóra veszik, sztereografálják. Száraz íge reggel, délben, este. De jaj, nincsen súlya szélben. Csak felhajtják a boros poharat. Az okos szüzeket kinevetik, Jairus leányát eltemetik, tolongnak hamis proféták után, a hű sáfárnak készül a horog, s a naini ifjú csinos huligán gitárszó mellett sírva tántorog. Illés szolgája parancstól űzve rója a Kármelt engedelmesen. Várok az ígért viharra, szélre, de nincs felhő, csak egy tenyérnyi sem. A nyáj zűlik, szerte a világban. Akháb iszik, Jézabel kéjeleg, s az Isten áldotta hívő családban sem születnek meg már a gyermekek. Uram, küldj esőt! Bűnünket verdesőt. Uram, küldj vihart, zúgó zivatart. Uram, küldj ígéd, írts, pusztíts, pörölj, lángot cikázzon, szívünk a foltos végre felázzon. Vagy ha ez kevés, jöjjön jégverés, de a szívünkben szóljon az Isten. Sáros fertőből talpra segítsen, sebet gyógyítson, életet adjon, holt berkeinkben, hogy új fakadjon. Új fű, új virág, zöldelő vetés, hadd legyen szent az ige hirdetés. Uram, könyörülj, jöjjön ébredés. Amen.
Mennyiben figyeltük meg a költeményben, hallottunk egy királyról, Akábról, és az ő feleségéről, Jézsabelről. Én is két királyról szeretnék beszélni, annak az életéről, és párhuzamba hozni az Úr Jézus Krisztussal. Én nem Izrael népétől, hanem Júda népétől szeretnék két királyt hozni. Az egyik Jósafát, a másik pedig Ezékiás. Vagy igen, Ezékiás. Ezen az elmúlt heten, ami letelt, ami mögöttünk van, kettő királyokkal foglalkoztam, királyok könyveinek második könyveivel, és úgy meglepett engemet azok a gondolatok, amiket le vannak jegyezve mindkét királyról. Először ugye Ezékiás volt a király, aztán jóval később, mondhatni, dédunokája volt Jósafát, de szeretném először Jósafátnak az életét hozni, aztán majd Ezékiásnak. Jósafátról tudjuk, 8 évesen kezdett uralkodni, gondolom van a gyülekezetben 8 éves gyerek, el lehet képzelni azt, most ha rá gondolunk akár gyerekeinkre, hogy milyen lehetett az, amikor egy gyerek uralkodott egy egész nép életében, de mégis lehet látni azt, hogy meg van írva róla a Bibliában, hogy Isten szerint uralkodott, azért mert valószínűleg voltak olyan emberek, akik fölkarolták és akik tanácsolták, és jó volt látni azt, hogy hallgatott a tanácsukra. Aztán egy másik gondolat, ahogy már növekedett, már 18 év eltelt, miután királya választották, azt olvasuk róla, hogy egy olyan dolog történt, ami egész ritkaság volt Júda népének történelmében. Ugye könyvtekercsekről hallunk, amik megkerültek, nem tudom melyik könyvtekercs volt pontosan, úgy tudom, hogy Mózes első könyve, de hogy még fejezetet találták meg, vagy még könyvet, pontosan azt nem tudom. És azt olvasuk róla, hogy elolvasta a kancellár, elolvasta a pénztáros, és azonnal futott Jósafáthoz, a királyhoz. Megtaláltunk egy könyvet, amikor a templomot renováltuk, újraépítettük, kijavítottuk a falait, és megtaláltuk ezt a könyvet. És elolvasta Jósafát is, és van meglepő nekem az, hogy nem tudom, mit olvashatott, de azt olvasom az igében, azt olvastam, hogy megolvadt az ő szíve. És úgy elgondolkoztam rajta, hogy vajon az én szívem hogy áll akkor, amikor Isten igéjét olvasom? Mennyire tud megolvadni Isten jelenlétében az emberi szív ma, a mai világban, a 21. században? És elgondolkoztam rajta, és jó volt meglátni azt, hogy sajnos nem annyira, mint Jósafátnak az életében, és ezért jó volt könyörögnöm Istenhez, hogy mutasson rá arra, hogy is kell, mi annak az eredménye, hogy megolvad az én szívem, vagy hogy kell azt csináljam, hogy megolvadjon az ő jelenlétében az én szívem. Aztán mondtam, hogy Ezékiásnak is, a királynak szeretném az életét hozni. Ugye tudjuk, hogy ő is úgy uralkodott, ahogy Dávid, tiszta szívvel követte Istent, vagyis Dávidnak az istenét is, ugye minden királyt, aki jó uralkodott, vagy aki gonoszul uralkodott, visszavezették Dávidra is, annak a példáját mutatták be, hogy hogyan uralkodott Dávid. Hát Ezékiásnak is úgy mutatja be, mint aki Dávidnak az életét követte, azt célozta meg, hogy úgy kövesse Istent, vagy úgy álljon a nép élére, mint Dávid, aki az ő elődje volt. És azt is olvassuk, hogy az ő életében is volt olyan időszak, amikor oda mentek emberek a várfal alá, és elkezdték gúnyolni Izrael istenét is. Bárhogy is próbálták csitítani ezeket az embereket, nem tudták. Még hangosabban kiáltottak is. Azt olvastam róla, hogy amikor ezeket meghallotta, ő nem csinált egyebet, oda terítette Isten elé azt a tekercset, vagy azt a levelet, amit kapott a királytól Isten elé, és leborult, és ruháját megszagadta, alázatosan sírt és könyörgött Istenhez, hogy szabadítsa meg őket az ellenség kezéből, és tudjuk azt, hogy meg is szabadította Isten, meghallgatta az ő kérését. De elgondolkoztam rajta, és arra következtetésre jutottam, és szeretném bátorítani a szatmári gyülekezetet is, hogy valóban számtalanszor, amikor Isten oda vezet bennünket, az ő igényén keresztül megvizsgálhatjuk a mi életünket, hogy van, felfedezzük a mi életünkben a bűnt, vagy azt, ami nem oda való, nem Isten szerint való, azt tudjuk kivetni. Nem olyan régen beszélgettem kollégáimmal az egyetemen is. Az egyik kollégám, aki dolgozik, azt mondta, hogy valamikor összetűzésbe keveredett egy baptista fiatallal, nem tudom, hogy magyar volt, vagy román, de úgy vetem ki a szavából, hogy az ő főnöke volt, felett valója volt, és elment hozzá reklamálni, hogy kevés a bére, és hát a fiú nem mondhatott más egyebet, csak mindazt, amit az ő főnöke mond, hogy ennyi a bér, és ennyi, ettől többet nem tudunk adni, és elkezdte szídni Istent. És azt hallottam tőle, hogy amikor elkezdte szídni Istent, ez a fiatal elfutott előle, és elkezdett sírni. Elgondolkoztam rajta, hogy vajon hányszor hallunk milyen dolgokat, amikor mellettünk, vagy akár mi vagyunk azok, akik miatt szidalmazzák Istent, hogy állunk mi ezzel a dologgal, fáj-e nekünk? Én szeretném azt, hogyha valóban a mi életünk hadd fájjon Isten iránt és az ő neve iránt, hogy valóban abban a névben, amikor valakikkel beszélgetünk, vagy éppen hallgatjuk valakinek másnak a beszédét, hadd tudjuk fenyíteni őket, inteni az Úr szerint. Amen.
Ébren vagyunk, nézegetem, hogy a szemek még nyitva vannak. Folytathatjuk még tovább. Mert ugye jól lakni, jól laktunk. Megvendégeltek bennünket a szatmáriak. Most már az kéne, hogy még egy kis éberség legyen bennünk. Most az igét meghallgatni, hogyha az Úr szólni akar hozzánk, akkor legyen nyitva a fülünk meghallani azt. Főkép, hogy ilyen ismeretlen, régi történetet olvastunk fel a Bibliából, és gondolom én, hogy a Pál apostol leveleit, meg az evangéliumokat jobban tudjuk idézni, mint a tékoi asszony beszédjét. Ezt nehezebb Megtanulni is nehéz, mert ő aztán tud beszélni. Nem is akár hogyan, és nem is akár mit. Mennyiségben is, minőségben is mondja a magáét Dávidnak. De ahhoz, hogy megértsük, hogy miről is van itt szó, hát egy kicsit a háttérről, ennek a történetnek a hátteréről szólnom kell, hogy mi előzte meg, és milyen helyzet állott itt elő a Dávid házában. Azzal kezdődik, hogy Dávid bűnbe esett, és következnek a büntetések. Ez is egy büntetés, ami rajta van. Amikor Amnon megszeplősítette az ő féltestvérét, Absalomnak édes testvérét, Támárt, az is a következménye volt a Dávid bűnének. Erről korábban olvashatunk. És emiatt Absalom bosszút forralt, és meg is ölette az elsőszülött fiút, Amnont. Erről olvashatunk a 13. részben. Dávid, mikor hallotta, hogy mit cselekedett Amnon, hát azt mondja az ige, hogy nagyon megharagudott. Nem szólott semmit felőle Absalom Amnonnak, sem jót, sem gonoszt, mert igen gyűlölte Absalom Amnont, mivel hogy megszeplősítette az ő húgát, Támárt. Két esztendő múlva vendégséget szerzett a maga palotájába vagy házába, meghívta a király fiait mind. A király nem ment el, de a fiai mind elmentek, és a szolgákat előre betanította, hogy amikor majd int egy megadott jelre, rohanjanak rá Amnonra és végezzenek vele. Parancsolt pedig Absalom az ő szolgáinak mondván, kérlek, vigyázzatok, mikor Amnon a bortól jókedvű lesz, mondom néktek, akkor üssétek le Amnont, öljétek meg őt, semmit ne féljetek, hiszen én parancsoltam néktek, legyetek bátrak, ne féljetek. Később aztán jön a hír Dávidhoz, azt mondja az ige, Jónadáb hozza a hírt Simeának a fia, aki Dávidnak a testvére volt ez a Simea. Ne mondja az én uram, hogy a királynak minden fiait megölték, csak Amnon halt meg egyedül, mert attól a naptól fogva, hogy az ő húgát megszeplősítette Absalomnak, mindig szájában volt ez a dolog. Ne vegye szívére a király, nem haltak meg a király fiai mind, hanem csak egy halt meg, mégpedig az elsőszülött Amnon. Dávidnak az első négy fiáról tudjuk, hogy meghaltak. Valószínű a harmadik is, Kileáb, róla nem sok van írva a Bibliában, mert valószínű még gyermekkorában meghalt. Nincs említve Abigailnak a fia többé. De meghalt Amnon, meghalt Absalom, és később meghalt Adónia is. És ez mind a bűnnek a következménye volt. Mikor Absalom megölte az ő testvérét, akkor elmenekült Gesurba. Ez nem tartozott Izrael földjéhez, különben ő Talmainak volt egy onnan származó anyának volt a fia. Dávid onnan vett feleséget, és hazaszaladt a nagyapjához, hogy így mondjam, elmenekült. Nehogy valaki bosszút álljon rajta is. Eltelt egy év, eltelt két év, és így tovább. Azt olvassuk az igében, hogy Dávid szíve vágyakozott Absalom után. Hát ő volt a következő korban, aki követhette volna a trónon, ugye? Vágyakozott Absalom után. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen értelemben mondja itt az ige, hogy felhagyott azzal, hogy Absalom ellen menjen, hogy megbüntesse a gyilkosságért, vagy hogy vágyakozott a szíve, hogy lássa, hogy találkozzon vele, mindenképpen Joáb ezt megneszelte, és tervet készített. Felbérelt egy tékoai asszonyt, akik abban a hírben álltak, hogy nagyon bölcsek, egy bölcs tékoai asszonyt, akinek megmagyarázta, hogy mit kéne tegyen, az asszony előállott a királynál egy kitalált történettel, hogy hát az én fiam, az én fiaim, két fiam volt, akik maradtak az én özvetségemben, mert a férjem ugye meghalt, És ez a két fiú valahogy összeveszett a mezőn, megtörténik ez a testvérek között, de nem akarták ők egymást megölni, csak egy kis viszály támadt. Viszont az egyik úgy megütte a másikat, hogy az meghalt. És most a rokonság, a többiek a vérbosszulás nevében követelik annak a gyilkosnak is a vérét, hadd öljük meg az ő testvérének véréért, de az özvegyasszony azt mondja, ők nem igazságtételt akarnak. Ők éhesek a vagyonra, az örökségre. Azt akarják, hogy ne legyen örökös, rátehessék a kezüket a vagyonra, hogy ők birtokolják azt. És ne maradjon se nyoma, se magva az én családomnak, kiírtsák még az emlékezetét is a földről. És akkor jön Dávidhoz, hogy tegyen igazságot. Dávid először azt mondja, hogy hát majd parancsolok a dolgot felől. Az asszony tovább beszél. Dávid újra mondja, senki nem emeli rád a kezét, ha valaki megérintene, csak hozz ide hozzá, majd én elintézem. Az asszony még tovább beszél, és ráveszi Dávidot azzal a kifejezéssel, hogy emlékezzél meg az Úrról. Ez azt jelenti, hogy esküdjél meg az Istenre. És Dávid akkor kimondja azt a kemény kifejezést, hogy él az Úr. Vagyis megesküszik, hogy nem lesz semmi bántódása. És amikor ez megtörténik, akkor az asszony fordít egyet a lapon, és azt mondja, hadd mondjak még valamit. Tessék! Ha te megbocsátasz ennek a fiúnak, aki az én fiam, aki valójában szerintem nem is létezett, csak egy kitalált történet volt az egész, de mindjárt rátér arra, hogy nem is ez a fő célja, hogy neki igazságot tegyenek. Az a célja, hogy Dávidnak is van egy fia, aki megölt egy másikat, és azt haza kéne hozni. Mert másképp Dávid bűnös, hogy egyik helyen igazságot szolgáltat, ilyen képpen a másik helyen meg nem bocsátja meg a bűnt. Hát miért nem engedi haza? Hát Isten azt a gondolatot táplálja magában, hogy ne legyen számkivetve előtte az eltaszított sem. Hát ha kiöntik a vizet a földre, az már nem szedhető fel többé. És még sok minden egyebet is mond, ha végigolvastuk volna ezt az egész részt, láthattuk, hogy könnyű helyen állott nála a szó. És tudta forgatni magát és a beszédjét. Dávidot végül ráveszik, hogy Abszalomot hazahozzák, de az orcáját nem láthatja. Viszont olvastunk még egy néhány igeverset, a történet folytatódik, de a folytatásban megszakad egy rövid időre, mint amikor a televízióban megszakítják a filmet, és akkor jön egy valami nagyon fontos üzenet. Nem a történet a lényeg, most megszakítják, mert valamit közölni kell. És az ige beékeli Salamonnak a leírását, hogy milyen szép ember volt, hogy 2-3 kiló volt a haja, amikor lenyírta, hogy volt egy nagyon szép leánya, akinek a neve hordta, az ő megszeplősített húgának a nevét hordta, és még volt fia is, és így tovább. És utána folytatja a történetet tovább, hogy már megjött Jeruzsálembe, de a király orcáját nem láthatta, és így tovább. Én ajánlom mindenkinek, olvassák el a történetet otthon. Előtte is, meg utána is mik vannak, mert ez előkészíti végül az Abszalom lázadását, amiből nagyon sok keserűsége, könnye, fájdalma, nyomorúsága származott Dávidnak. De szeretnék először rátérni erre a félrevezető elbeszélésre, amit a tékoai asszony mond. És utána egy néhány következtetést vonni le belőle a magunk számára. Ugye az asszony bemutat egy helyzetet, ahol véletlenszerű emberölés történt. A két testvér nem gyűlölte egymást, a két testvér nem szánt szándékkal támadt egymásra, hogy most már pedig én megöllek, hanem egy baleset történt, amikor nem akarták megölni egymást, de mégis az lett belőle, hogy az egyik meghalt. És most akkor mi legyen? Hát azt mondja az Isten ígéje, hogy aki véletlenül öl meg valakit, annak van lehetősége a megmenekülésre. Ilyen törvény a világon nincs. A világon törvény bünteti a cselekedetet, és a próbálkozást, ha nem is sikerült neki például megölnie, de megpróbálta, és elkezdte kivitelezni, azt büntetik. De ha valaki csak gyűlöl, melyik törvény bünteti? Ha valaki csak mosolyog, és magában azt gondolja, hogy meg tudnám folytani. Melyik törvény bünteti ezt? Nem bünteti a Földön senki. Csak Isten ígéje, Isten törvénye bünteti. És fordítva, véletlenül megöltél egy embert, hát a törvény bünteti. Isten meg azt mondja, nem volt gyilkos szíve? Nem volt gyilkos szándéka? Akkor ne szenvedje a gyilkos büntetését. Meneküljön a menedékvárosba. A menedékvárosokról Isten maga rendelkezett, Mózes 4. könyve 19. részében, Mózes 5. könyve 19. részében és a 4. könyv 35. részében. Néhány igeverset olvasok fel ebből a két részből. 4 Mózes 35 és 5 Mózes 19. Figyeljük meg, hogy rendelkezett Isten arról a 6 menedék városról. 3 volt a Jordánon innen, 3 volt a Jordánon túl. Mégpedig úgy elhelyezve, hogy bárhová azon a napon, amikor a baleset megtörtént, azon a napon el lehetett jutni valamelyik menedék városba az ország területén, mert úgy voltak elhelyezve. És ez volt Isten törvénye. Választhatok ki magatoknak városokat, 4 Mózes 35:11, melyek menedékvárosaitok legyenek, hogy odaszaladjon a gyilkos, aki történetből öl meg valakit. Legyenek azok a ti városaitok menedékül a vérbosszuló ellen. Ne halljon meg a gyilkos, míg ítéletre nem áll a gyülekezet elé. Amely városokat pedig odaadtok, azok közül 6 legyen néktek menedékvárosul. 3 várost adtam a Jordánon túl, 3 várost adjatok a Kánaán földjén, menedék városok legyenek azok. Izrael fiainak és a jövevénynek, és a közöttük lakozónak menedékül legyen az a 6 város, hogy oda szaladjon, aki történetből öl meg valaki. De most olvasom tovább, figyeljük meg, hogy ez csak egy bizonyos esetre volt alkalmazva. És hogy nehogy valaki félreértse, hogy Isten a gyilkost menti, tovább olvasom. Azt mondja, de ha valaki vaseszközzel úgy üt meg valakit, hogy meghal, gyilkos az, halállal lakoljon a gyilkos. És a kézben levő kővel, amelytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az, halállal lakoljon a gyilkos. Vagy ha kézben levő faeszközzel, amelytől meghalhat, üti meg úgy, hogy meghal, gyilkos az, halállal lakoljon. A vérbosszuló rokon ölje meg a gyilkos, mihely találkozik vele, hogyha gyűlőségből taszította meg őt, vagy szándékkal úgy hajít valamit rá, hogy meghal, vagy ellenségeskedésből kezivel üti meg úgy, hogy meghal, halállal lakoljon, aki ütötte, gyilkos az, a vérbosszuló rokon, ölje meg azt a gyilkost, mihely találkozik vele. És újra mondja, hogyha nem szándékból, hogyha nem volt annak előtte ellensége, akkor ítéljen a gyülekezet, és mentse ki a gyülekezet a vérbosszuló kezéből a gyilkost. És lakozzon a menedékvárosba, míg meghal a főpap. 5 Mózes 19-ben ugyanezeket olvashatjuk. Azt mondja az ige, készíts utat a menedékvárosokhoz, hogy elérhető legyen. Könnyen lehessen odafutni, oda menekülni. Aki nem szándékosan öli meg az ő felebarátját, és nem gyűlölte az előtt. Aki például elmegy a felebarátjával az erdőre fát vágni, meglódul a keze a fejszével, hogy levágja a fát, leesik a vas a nyeléről, és úgy találja az ő felebarátját, hogy az meghal, az ilyen meneküljön a városok egyikébe, hogy élve maradjon. Másképp a vérbosszuló rokon űzőbe veszi, szívének búsulásában utoléri, és ha az út hosszú lesz, agyon is üti őt, holott nem méltó a halálra, mivel azelőtt nem gyűlölte azt. De Ha lesz valaki, aki gyűlöli az ő fele barátját, meglesi, rejátámad, úgy üti meg, és bemenekül valamelyikbe a városok közül, akkor az ő városának vénei küldjenek embereket, és vonják ki azt onnét, és adják azt a vérbosszuló rokon kezébe, hogy meghaljon. Ne nézz rá szánalommal, hanem tisztíts ki az ártatlan vérontást Izraelből, hogy jó legyen dolgod. Ezeket azért olvastam fel, mert a menedék városok törvénye, még Józsué 20. részében is írva van róla, egy nagyon fontos törvény volt Izraelben. A véletlenül kiontott vér nem szállt a bűnös fejére, és Isten nem büntette azt, akinek a szíve nem volt bűnös, hanem menekülhetett a menedékvárosba. Igen ám, de Absalomnál erről van szó. Azért olvastam fel az előbb az igéket, hogy lássuk meg, miről is van ott szó. Azt mondja, hogy gyűlölte Amnont. Mindig a szájában volt ez a dolog az utóbbi 2 évben, mondja Sémeinek a fia, Simeának a fia. Mindig gondolkozott róla, mikor lenne alkalmas, hogy lehetne, megtervezi, megneveli, kioktatja a szolgákat, hogy támadjanak rá, jelt ad, megfelelő pillanatban, megfelelő módon. Ez nem véletlenszerű emberölés volt, ugye? És az ige erről azt mondja, hogy oltáromtól is elvidd a halálra. Ne nézz rá szánalommal, a gyilkos halljon meg a gyilkosságáért. És akkor jön Joáb, felbéreli a tékoai asszonyt, mondja el ezt a történetet Dávidnak, és vegyék rá Dávidot, hogy hozza haza Absalomot. Vannak, akik kapcsolatba hozzák a tékoai asszony beszédjét azzal a beszéddel, amit Nátán mondott Dávidnak. De a kettő között óriási különbség van. Nátán története azt szolgálta, hogy felébressze a lelkiismeretét az érzései ellenére. Mert úgy érezte, minden rendben van, elintéztem, nem tud róla senki semmit. És jön Nátán, és elmond egy történetet, hogy Dávid ébredjen rá, hogy mit cselekedett. Te vagy az az ember. És akkor Dávid magábaloskod. A tékoi asszony története arra van, hogy elhallgattassa a lelkiismeretét az érzései ellenére. Mert Dávid érzi, hogy igazságot kéne tenni. Alkalmazni kellene Isten ígéjét. Komolyan kellene venni most a parancsot. A gyilkos bűnhődjön a bűnéért. De hát mégis a fiadról van szó, nem? A fiadról. A vér nem válik vízzé. És azzal a mézes-mázos beszéddel, mert ennek az asszonynak be nem áll a szája, állandóan mondja, végül ráveszi Dávidot, hogy hozza haza, és hazahozzá Absalomot. Igaz, hogy egy darabig nem láthatja a király orcáját, de Absalom agyafúrt ember, azt is kivitelezve, hogy végül a király megcsókolja, és befogadja, és visszakerül a palotába. Amiből aztán olyan dolgok kerülnek, hogy el kell olvasni a 14. és 15. részt, meg utána 16. részt, hogy mi is lett ebből. Miért mondtam én ezeket el? Nem azért, hogy egy régi történetet felevenítsek, és hát gondolkozzunk azon, hogy milyen bölcsek voltak a tékoai asszonyok, és milyen vezethető és félrevezethető volt ez a Dávid, hanem azért mondtam el, hogy egy kicsit hozzuk közelebb ezt az esetet, és alkalmazzuk magunkra. Mert hát ez nagyon is alkalmazható manapság. Hogyan? Ma is vannak Joábhoz és a tékoai asszonyhoz hasonló emberek, férfiak és nők, akik úgy gondolják, hogy jobban tudják, mint Isten. És azt mondják, ne alkalmazzuk most a bibliai mércét, legyünk irgalmasak. Legyünk szeretetteljesek. És bocsássunk meg akkor is, ha nincs megtérés, legyen békesség igazság nélkül, vagy fogadjuk be a gyülekezetbe megtérés nélkül. Én nem tudom, hogy itt Szatmáron hogy is van ez, hogy szokták, de van, amikor közbeszól máshol, ha a szatmáriaknál nem, máshol közbeszól a vér, a rokoni kapcsolat, mert a fiamról, a lányomról van szó, hát bocsássunk meg neki, hát engedjük meg neki, hadd jöjjön haza, ne engedjük ki a világba, ugye, ha bár Abszolom már Gesúrban rakik régóta. Visszaemlékszem, amikor felvettek a keresztségre, és a gyülekezet tagja lettem, részt vettem azokban a napokban az egyik közgyűlésen, volt egy bemerítés, már nem emlékszem pontosan, hogy éppen azon a kikérdezésen volt, vagy egy másik alkalommal, amikor a testvéri órán részt vehettem. De tudom, hogy volt egy fiatalember, nálamnál egy évvel fiatalabb, és jelentkezett ő is, hogy a gyülekezet tagja legyen. Be akar merítkezni. Nálunk úgy egyenként jöttek be a jelöltek. Én ott ültem valahol az első padokba, és néztem, hogy a lelkipásztor hogy kérdezi az illető barátomat. Mert egy-két házzal arrébb lakott a mi utcánkba. Meg vagy térve? Tudod, mi a megtérés? Újjá vagy születve? Az Úr Jézus megbocsátotta a bűneidet? Van neked örök életed? Szeretné megkeresztelkedni? Igen. Ez volt a kikérdezés. Miután a mi barátunkat kibocsátották, akkor na, hallgassuk meg a szülőket. Mit szólnak a szülők? Azt mondja a kedves szülő, testvérek, ne engedjük ki a világba. Azt mondja a lelki pásztoreá, testvérek, ez a világban van. Ezt nem engedjük mi ki, ez ott van. A kérdés az, hogy beengedjük a világot, vagy nem? Itt erről van szó. Alkalmazzuk az igei mércét, vagy hát irgalmasabbak leszünk, mint Isten. Hadd jöjjön Abszolom haza. Hogy csináljon lázadást, fordítsa az ország nagy részét maga felé, és tegye tönkre az Isten királyságát. Na melyiket válaszol? Mert itt nem egy embernek az élete vagy sorsa forog kockán, hanem az Isten országának a sorsa. És úgy gondolom, hogy Dávid nagyon megbánta azt, hogy nem alkalmazta az igét annak rendje módja szerint. Akkor, amikor sírva ment át a Kedron völgyén, és sírva ment fel az olajfák hegyén, és menekült Mahanáimba, és Barzillainál lakott, és túl a Jordánon, mert hát a fia fellázadt ellene, és az életét kereste, az életére tört, és meggyalázta többszörösen. Ó, megbánta ő azt utána nagyon sokszor. De már késő volt. Itt kellett volna ő a talpára álljon, és gondolkozzon, hogy mit mond Isten ígéje. Még akkor is, hogyha fiam. Na és ha fiam. Ő is vétkezett, vétkes, bűnös. Isten ígéje egyformán beszél mindenkiről. És nincs különbség, nincs Isten előtt személyválogatás. Jaj, ezek nagyon, nagyon komoly dolgok. És amit itt látunk ennél a tékoai asszonynál, ez a mellébeszélés, ez a kibeszélés, ez nagyon alattomos dolog. És megtévesztő dolog. Félrevezet minket. Dávidot is félrevezette. Pedig ha éles látása lett volna, rájött volna hava. Nem tudom, hogy minket félrevezete egy könycsepp, egy imádság, amikor valaki azt mondja, ó, bűnösök vagyunk, és gyarlók vagyunk, megbotlunk és elesünk, mert hát ugye még a ló is megbotlik, pedig neki 4 lába van. És ki tudja magyarázni,
ha pityók át a földből. Ki tudja magyarázni? A saját bűnét és a mások bűnét. Aki nem akar engedelmeskedni az ígének, aki a maga esze után megy, és úgy képzeli el, ahogy ő magában elképzeli, és azt akarja alkalmazni, és félrevezeti még Dávidot is, a királyt is, és az egész gyülekezetet félrevezeti. Micsoda katasztrófa lett ebből később. De szeretném, ha rátérnénk erre a leírásra is, amit itt találunk. Azt olvassuk, hogy 24. vers azzal fejeződik be, hogy tért Absalom az ő házába, és a királynak orcáját nem láthatta, és a 29. vers azzal folytatódik, 28. vers azzal folytatódik, 2 esztendő töltötti már Absalom Jeruzsálemben, de a királynak színét még nem látta, és akkor folytatódik a történet tovább. De a 24 és 28 között ott van ez a leírás Absalomról. Már említettem. Fiatal ember. Dús haja van. Ma azt mondanánk mai nyelven, szupersztár. Biztos a fiatalok a hálószobájukban posztert készítettek volna róla, hogy ott legyen Absalom képe mindig előttük. Mert hát az volt az ideál. A média kedvence lett volna, ha lett volna média. És a rádió mind őt fújta volna, ha lett volna rádió. Mindenki kedvelte, mindenki szerette, micsoda szép ember. Izraelnek következő királya. Na és, mivel rendelkezik? Hát, vagy 2,5 kiló hajjal. Van egy szép családja, az egyiket elnevezte arról a húgáról, akit megszeplősítettek. És mikor ezt így végig olvassuk, hogy nem volt olyan szép ember, mint Absalom, dicséretre olyan méltó lett volna tetőtől talpig, benne semmi hiba nem volt. Ez azért ijesztő leírás, mert valakinek az árnyéka vetül reá. Volt még hozzá hasonló korábban? Valaki? Ja igen, Izrael első királya, aki egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. Telt külseje volt, csak a szíve volt üres. És engedetlen lett az Úr iránt, és elfordult az Úrtól, és óriási katasztrófát hozott Isten népére, amikor a filiszteusok elfoglalták az északi törzseket szinte mind. Na, akarjuk, hogy olyan legyen a következő király? Ez itt a kérdés. Nem mintha a külső szépség olyan nagy akadály lenne a királyságban. Nem ez az akadály. Nagy előny se. Ha valaki külsőre szép, legalább annyi hátránya van belőle, mint amennyi előnye. Már lelki értelemben. Szoktam mondani a fiataloknak. És ott van például egy másik eset, amikor Sámuel, 1 Sámuel 16-ban megy Betlehembe, Isainak fiai jönnek elébe, Eliáb, szép termetű, magas, bizonyára az Úr előtt van az ő felkentje, és azt mondja az Úr, ne nézze az ő külsejét, megvetettem őt. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de Isten azt nézi, ami a szívbe van. És ha megnézzük, hogy mi van Absalom szívében, hát akkor elszörnyűködhetünk. Mert a szívében később kiderül, hogy mi van. Később kiderül. Márpedig azért olvastam fel 4 Mózes 35-ből is, 5 Mózes 19-ből is az igéket, hogy lássuk meg, hogy ezekben a kérdésekben Isten nem a külsőt nézi, sohasem a külsőt nézi. Mindig azt nézi, hogy mi van a szívébe. Mi lakik a szívébe. Ezért mondja az ige más helyen, hogy aki gyűlöli az ő atyafiát, embergyilkos már. Isten szemében az. Ha nem is vitte véghez, ha nem is sikerült neki, még meg se próbálta, de megszületett, a gyökere már megvan, csak éppen nem lett végrehajtva. De az Úr szemében az már gyilkosság. A külső megjelenés szerint választani valakit olyan, mint amikor valaki azért vesz meg egy házat, mert tetszik neki a festése kívülről. Szép színre van festve, és megveszi a házat. De a házat általában nem úgy szokták venni, ugye, hogy milyen színre van festve, kívül vagy belül. Mert be lehet festeni egy mérgezett kutat is nagyon szép színekre, de attól még mérgezett a vize. Tudjátok meg, hogy az új szövetségben különösen az Úr Jézus a legkeményebb szavakat éppen a képmutatók ellen intézte. Mikor valakik egyet mondtak, egyet mutattak, de a valóságban más volt. A szívükben más volt. Azt mondta, mint a meszelt sírok, olyanok vagytok. Kívül szép fehér, tiszta, de belül... És jaj nekünk, ha mi ebbe a bűnbe belesünk, hogy más van kívül, mint ami van belül. Végső soron úgyis az marad meg, ami belül van. Az Úr azt látja és tudja. Tudom a te dolgaidat, mondja az utolsó könyvben az Úr Jézus. Tudom a te dolgaidat. Nem lehet elrejteni semmit. Neki láng szemei vannak. Mindenbe belelát. Mindeneket tud. Még ajkadon sincs a szó, már előre tudja azt. Olvassuk a Zsoltárok könyvében. És mindenek nyilvánvalók és leplezetlenek annak színe előtt, akiről mi beszélünk. Itt ennek az Abszalomnak nincs említve se a bölcsessége, se az Isten félelme, se az odaszánása, ragaszkodás az Úrhoz nincs említve. Csak a külseje. Azért nincs említve, mert belül üres, vagy ha valami van, az mind bűnös. És ezért alkalmatlan az Úr szolgálatára. Drága testvéreim! Az Úr Jézus azt mondta, hogy a pogányok között, aki hatalmas akar lenni, hát az uralkodik, és így tovább. És utána azt mondta, de ti köztetek ne legyen így. Mi, ha körbenézünk, hogy mik vannak körülöttünk, láthatjuk, mi történik a világban. Hogyan viselkednek a hatalmasok. És az Úr Jézus azt mondja nekünk, ti köztetek, ne legyen így. Számunkra a mércét Isten ígéje szabja. És határozzuk el ma este, hogy ahhoz fogjuk szabni magunkat. Ehhez fogunk ragaszkodni. És nem engedünk belőle. Egy jóta vagy egy pontocska nem múlhat el, mondja az Úr Jézus, hogy benne teljesedjen. Benne beteljesedett a törvény. Benne beteljesedett az írás. És a proféciák. És a hegyi beszédben még magasabbra emelt a mércét. Annak nem tud-e valaki megfelelni, csak ha újjászületett. Csak ha Istentől született. És azt erőlködéssel, strapálással nem lehet megtenni. Azt Isten végzi el. Kérjük az Urat, hogy végezze el bennünk. Hogy ne csak külső máz legyen a mi hitünk, ami kereszténységünk, ami hívőségünk, hanem legyen igazság és valóság. Ne képmutatás, hanem igazi. És amit az emberek látnak bennünk, ugyanazt lássa Isten is. És amit Isten lát, azt lássák az emberek is. Az Úr munkája ki bennünk, hogy az életünk valódi legyen, igazi legyen, és az ő nevét dicsőítse. Amen. Amen.